Jó estét kívánok mindenkinek!
Halleluja!
Nem tudom, hogy mennyire vagytok fáradtak, de arra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy az, hogy a következő nem tudom hány percben mennyi fog kijönni belőlem, az a ti szomjúságotoktól nagyon függ.
Halleluja!
Tehát ez egy szellemi alapelv, figyelj, én tapasztaltam, Lali is tapasztalta, szerintem Feri is tudna erről beszélni, Norbi is, hogy olyan légkörben, ahol nagyon nagy szomjúság van az emberekben, nagyon könnyű igét hirdetni, mert egyszerűen kiszívják az emberből az Isten kijelentett igéjét. És én azt szeretném nektek mondani, hogy én nagyon készültem a mai napra, és van egy teher van bennem, amit szeretnék megosztani veletek, de ha ez nem sikerül, akkor ne engem hibáztassatok, hanem gondolkodjatok el azon, hogy mennyire voltatok szomjasak. Jó? Ezzel hála az Úrnak sikerült a felelősséget áthárítani. Jó, ez jó, jó manipuláció volt a részemről. Oké? A mai napon én egy kulcsot szeretnék megosztani veletek. Nem a lakáskulcsomat, hanem azt szeretném tőletek kérdezni, és most őszintén, nagyon őszintén.
Halleluja!
Hallottunk itt nagyon érdekes, komoly, nagyhívű szellemi üzeneteket, de hányótokban volt az a gondolat, hogy oké, de én innen hazamegyek, és jönnek a hétköznapok. Számlát ki kell fizetni, beteg a gyerek, házsátos az asszony, hülye a férjem, stb. Nehezen tudok imádkozni, reggel korán kell kelnem, magyarul jönnek a hétköznapok. Hányan vagytok így, akik szoktatok ezzel küzdeni? Hadd lássam a kezeket, emeljen fel! Vannak felemelt kezek? Jó. Ugyanis én arról szeretnék ma neked beszélni, hogy mit kezdjél ezzel a hétköznapi valósággal.
Halleluja.
Jó? Ez egy kulcs, hogyha ezt megérted, akkor boldog leszel, hiszem. Nem azt mondom, hogy a számládat már rögtön holnap ki tudod fizetni, úgyhogy a bankszámlaszámomat nem is mondom most, jó? Tehát nem leszel tőle gazdag, most, hogy ezt az üzenetet elmondom, de ha megérted, ha kapsz kijelentést, kapsz rémát, akkor egy kulcsot megkapsz, és ha elkezded az életedben használni, akkor valami fog történni veled. Nem tudom, hogy mi, de egy biztos. Az fog történni veled, amit Isten akar. Ez nagyon fontos. Ez rendkívül fontos. A másik dolog, amit szeretnék elmondani, hogy nagyon sokszor a hétköznapok lenyomnak bennünket. És én szeretnék egy-két gyakorlati tanácsot is megosztani veletek. Nem biztos, hogy mindenkinél ez fog beválni. Én nem hiszek egyébként olyasmibe, hogy a mindenkinek szóló ugyanaz a doktrinális tanítás, tehát ilyesmiben nem hiszek, hogyha megérted ezt a 25 alapelvet, amit most mondom, akkor holnaptól ébredés lesz a gyülekezetedben, tehát nem hiszek ilyesmiben, hanem olyasmiben hiszek, hogy mondok valamit, és abból kinek ez, kinek az, ami éppen behullik a szívébe, az kijelentés lesz. És az, amit te megértesz az üzenetből, az fog neked működni. Lehet, hogy te abból, amit most elmondok, megértesz valami olyasmit, amit nem is mondtam. Lehet ilyen. Olyasmit megértesz, amit nem is mondtam. Mert ugyanis azt mondja az ige, hogy világosságod által látunk világosságot. Tehát Isten szelleme az ige hirdetőn keresztül felvillant egy világosságot, és azáltal te meglátsz valami olyan összefüggést, amit az ige hirdető nem mondott el, de abból, amit elmondott, te megértesz egy olyan újabb dolgot, amit az ige hirdető nem mondott el, és ebből te kapsz egy kijelentést, és megváltozik az életed. A másik dolog még, amit szeretnék elmondani, és mindjárt igét is olvasunk, hogy a János első levelében az első fejezet így kezdődik, hogy amit kezdettől fogva láttunk, hallottunk, megérintettünk, megfogtunk, stb. Azt hirdetjük nektek, Azért, hogy közösségünk legyen, hogy egy közösségetek legyen az Atyával és a Fiúval, ugye, és egy közösségünk legyen egymással. Magyarul, amikor az ige hirdető kiáll, és elkezdi hirdetni az igét, tehát most maradjunk annyiba, hogy rémából beszél, jó? Tehát nem rémálom, amit mond, hanem tehát nem a hülyeséget, a semmit mondja, hanem Isten igéjét. Ha Isten kijelentett igéjét mondja, profétai beszédet mondjuk, amiről a Norbi beszélt, akkor az ige hirdetőnek azt kell a hallgatóság elé tárni, amit ő, mármint az ige hirdető, meglátott, megérintett, megfogott, és ezáltal az ige hirdető beviszi a hallgatóságot, már feltéve a hallgatóság is nyitott rá, beviszi abba a feelingbe, abba a kenetbe, abba a légkörbe, abba az atmoszférába, amiben az ige hirdető benne van. Ezért van az, hogy vannak olyan ige hirdetők, akiket én nagyon szeretek hallgatni, itt is van egy-két ilyen személy, mert ugyanis amikor őket hallgatom, akkor érzem, most értsd jól, amit mondok, hogy a szellemem belép az ő szellemükbe. De nem ilyen egészségtelen módon, hanem a Szent Szellem által. Egyszer érzem azt a feelinget, amiről az ige hirdető beszél. Rám jön a kenete, az a kenete rám jön, amiből ő beszél, és ezáltal az ige hirdető bevisz engem abba a feelingbe, amiben benne van. És amikor mondjuk Lali beszél az új korszakról, akkor bevisz engem abba az új korszakba rajta keresztül a Szent Szellem, és érzem azt az új korszakot, amiről Lali beszél, vagy a Norbi beszél valamiről, vagy a Feri, vagy még mondhatnék még egy-két olyan embert is, aki nincs itt, például, de bárki mást mondhatnék, olyan embereket, akiket Isten fölkent, tehát hogyha valakit nem említettem, akkor bocsásson meg, nem volt szándékos, tehát egyszerűen így jött. Tehát az a lényeg, hogy az ige hirdetőnek be kell vinni abba az atmoszférába azt az embert, aki hallgatja. Én most szeretnélek titeket, Isten, ha megsegít, és ha jóhoz, illetve hogyha Isten, ha könyörül rajtatok, és irgalmas lesz hozzátok, hogy kibírtok engem, akkor szeretnélek bevinni titeket abba a feelingbe, amit napok óta érzek, hogy az Isten milyen terhet tett rám. És két igét fogunk megnézni most, a két lábon járó szemem, ide jön mindjárt, és két igét fog felolvasni. Lapozzatok a Mózes 4. könyvéhez, tehát 4 Mózes, 14, először 6-tól 10-ig, jól mondom,
igen,
és utána 21-től 25-ig, tehát két ige szakaszt fogunk ebből a fejezetből felolvasni. Tehát 4 Mózes 14, 6-tól 10-ig először.
Józsefi pedig, a Nun fia, és Káleb, a Jefunin fia, akik a földnek kémlelői közül voltak alának, meghasogatták ruháikat. És szólának Izrael fiai egész gyülekezetének mondván, a föld, amelyen által mentünk, hogy megkérmeljük azt, igen-igen jó föld. Ha az Úrnak kedve terlik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, és nékünk adja azt a helyet, a tejjel és mézzel folyó földet. Csak hogy ne lázadjatok az Úr ellen, se ne féljetek annak földnek népétől, mert ők nekünk csak olyanok, mint a kenyér. Eltávozott tőlük az ő oldalmuk, de az Úr velünk van, ne féljetek tőlük.
Amen.
Mikor pedig az egész gyülekezet azon tanakodik, hogy megkövezze őket, megjelenik az Úrnak dicsősége a gyülekezet sátorában Izrael minden fiának. 21-es verstől, de bizonyan élek én, és betölti az Úr dicsősége az egész földet.
Halleluja!
Hogy mindazok az emberek, akik látták az én dicsőségemet és csodáimat, amelyeket cselekedtem Egyiptomban és a pusztában, és megkísértettek engem immár 10-szer, és nem engedtek az én szómnak. Nem látják meg azt a földet, amely felől megesküdtem az ő atyáiknak, senki nem látja azt azok közül, akik gyaláztak engem. De az én szolgámat, Kálebet, mivel hogy más szellem volt vele, tökéletességgel követett engem, beviszem őt arra a földre, amelyre bement vala, és örökségül bírja azt az ő maga. De Amálek és Kananeus lakik a völgyben, Holnap forduljatok meg és induljatok a pusztába a Veres-tenger útján. Amen.
Amen. Köszönöm szépen. Figyeljetek ide. Ugye a történetet nagyon jól ismeritek. 12 kémet kiküld Mózes. Egyébként a Mózes 5. könyvéből igazából az is kiderül, hogy nem nagyon kellett volna ezt a 12 kémet kiküldeni, mert Mózes ott elmondja, hogy ti mondtátok, hogy küldjük ki, tehát gyakorlatilag ezt meg lehetett volna oldani másképp is, de mindegy, benne volt ez Isten tervébe ettől függetlenül is, én hiszem, és 12 kémet kiküldtek. Figyeljetek ide, 12 kém ugyanazt látta! Ugyanazt látta! Ugyanazt! És a 12 kémből 10 kém azt mondta, csak ugye ezt nem olvastuk fel ezt a részt, mert mi jól ismeritek a történetet, a 12 kémből 10 kém azt mondta, hogy lehetetlen, hogy oda bejussunk, és 2 kém azt mondta, hogy hát ezeket figyelj, bekajáljuk reggelire, nem lesz ez probléma, még salátát is eszünk hozzá.
Halleluja!
Hogyan lehetséges ez, mikor 12 ember ugyanazt látja, még a gyümölcsöt is hoztak onnan, ugyanazt látták, és a 10 kém gyakorlatilag egy olyan depressziós üzenetet ad át, hogy szerintem a világon ennél depressziós üzenetet még senki nem tudott kitalálni, mint amit ezek mondtak. És 2 kém pedig ennek totálisan az ellenkezőjét adja el. Hogyan van ez?
Halleluja!
És azt mondja, na most figyeljetek ide, vonatkoztassuk el ezt a mi ide 2011-ben hétköznapi valóságunkra. Belekerülünk egy helyzetbe, ugyanabba a szituációba, és lehet, hogy 3 ember négyféleképpen látja ugyanazt a helyzetet. Hát hogyan van ez? 2 ember belekeveredik egy helyzetbe, és lehet, hogy ugyanazt a helyzetet, ugyanaz a dolog történik meg, 2 ember teljesen másképpen látja. Mind a 2, az egyik emberbe bizonyos képeket kivált az a helyzet, a másik emberbe meg teljesen ellentétes képeket vált ki ugyanaz a helyzet. És azt mondja itt a 4 Mózesben, a 21-től, hogy az egyik csapat nem fog bemenni az ígéret földjére, és ugye Káleb az be fog menni, tudjuk, hogy Józsué is bement. A különbség ott van, hogy Kálebben más szellem volt, és itt a kulcs. Az, figyelj ide, az, hogy én mit látok, most figyelj, az, hogy én mit látok, a bennem lévő szellem határozza meg. Ezt még egyszer elmondom. Az, hogy én mit látok, az nem az határozza meg, hogy milyen helyzetben vagyok benne, hanem hogy milyen szellem van bennem. Hello! Így szoktad, Feri? Így. Jó tanítvány vagyok? Jó. Dicsőség az Úrnak. Sőt, én a te keretednek a kétszeresét kérem. Halleluja. Tehát figyelj ide, az a szellem határozza meg, és figyelj, még egy dolog. Azt mondja Isten igéje, hogy Kálebben más szellem volt, és Lali hívta fel a figyelmemet pár napja, most ha nem jól mondom, akkor Lali kijavítasz, ott a más szó azt is jelenti, hogy következő szellem volt benne. A következő hit korszaknak a szelleme volt benne. Hello! Hello, jó reggel! Tudom, hogy este van, de jó reggel kívánok! A következő hit korszaknak a szelleme volt Kálebben, és ezért ment be az ígéret földjére. Kedves barátom, kedves testvérem! Tudom, hogy te is ugyanazokkal a problémákkal küzdködsz, mint én. A sárga veszedelemmel, vagyis a sárga csekkekkel, ugye, amiket be kell fizetni. Van eleven rossz gyereked, akit nevelni kell, stb. De szeretném neked elmondani, hogy ettől függetlenül minden meg kell tenned azért, hogy belépjél a szellemedben, belépjél a következő hit korszakba. A következő hit korszak, a következő üdv korszaknak a szelleme kell, hogy benned legyen. Ez természetesen ugyanaz a Szent Szellem.
Halleluja.
Tehát nem, nem lett egy új Szent Szellem kitöltve, ez ugyanaz a Szent Szellem, csak más rémával, más megnyilvánulási formában.
Amen.
És ez azért fontos, barátaim, mert hogyha ezt nem tudjuk felfogni, hogy miről van szó, akkor beleragadunk a saját problémáinkba, és úgy fogunk meghalni, hogy körbe-körbe bolyongtunk a saját pusztánkba, egész életünkbe, és soha nem tudtunk belépni az ígéret földjére. Nekem ehhez a lelki gyakorlathoz nincs kedvem. Őszintén bevallom. És még egy dologra hadd hívjam fel a figyelmeteket. Amikor a Isten Izraelt kivezette a pusztába, vagyis kivezette Egyiptomból, adott nekik törvényt. Rengeteg csodát tett az életükbe. Magyarul, mire eljutottak oda,
amen,
hogy a 12 kémet ki lehetett küldeni, ezeknek az embereknek bőven lett volna lehetőségük, hogy elmélkedjenek azokról a csodákról, amiket átmentek,
amen,
hogy elmélkedjenek a törvényről, amit az Isten eléjük adott, és ezáltal felfogják, hogy nagyjából hány óra van, melyik bolygón vagyunk, miről is van szó, és ha ezt megtették volna, akkor gyakorlatilag egyrészt valószínűleg a 10 kém nem adott volna rossz jelentést, de ha rossz jelentést adott volna a 10 kém, akkor is a többiek azt mondták volna, hogy mi a 2 kém mellé állunk. Csak hogy a 12 kémből 10 nem gondolkodott el azon, hogy mi a csodának vannak most kint a pusztában, mi a csodának jöttünk ki Egyiptomból. Ezen nem gondolkodtak el. Hanem tudod, mint gondolkodtak el? Hogy végre menjünk innen Egyiptomból. És amikor az ember csak ezen a szinten van,
amen,
hogy végre menjünk már ki Egyiptomból, akkor gyakorlatilag olyan, mintha ott maradt volna.
Amen.
És politikai helyzet. Tavaly a választásokon nem ugyanez történt? Végre váltsuk már ezt a kormányt. Nem? De nem, a legtöbb ember, nehogy azt higgyétek, hogy a legtöbb ember a Fideszre szavazott. A Fideszre szavazott, de valami ellen szavazott.
Amen.
És ezek az emberek nem láttak túl ezen a dolgon, hanem csak azt mondták, hogy váltsuk már le ezt, mert már eléggé összelopták magukat, ez így sajnos igaz is egyébként, tehát ez tény, de nem láttak túl ezen a dolgon, mert a legtöbb ember csak a hasára gondol, és nem méri fel a következményét a döntésének. Legtöbb ember nem méri fel a következményét annak, hogy ő dönt valamit, és lehet, hogy egy pici döntésével 30, 40, 50 évre meghatároz dolgokat. És ezt nem mérjük fel. Ne érts félre, én aztán hidd el nekem, abszolút nem vagyok baloldali. Ezt tök komolyan mondom. Abszolút. Sőt, már csak azért sem, mert én azt gondolom, hogy az egyház azért nem tudott a jobboldali szellemek fölött győzelmet aratni, mert baloldali szellemek gyengítették le az egyházat. Érted, hogy mit akarok mondani? A liberalizmus, az erkölcsi sekélyesség, hogy ennyi válás van az egyházban, hogy a világban van... Tehát figyeljetek, az egyházban ugyanannyi válás van, mint a világban. Ugyanannyi. Hát nem mondjátok már nekem, hogy ez teljesen igei, konzervatív dolog, hogy el lehet válni. Hát Mózes, Jézus világosan megmondta, hogy mert a farizeusok ugyanezt mondták, hogy de hát Mózes azt mondta, hogy el lehet válni. Na de Jézus felhívta a figyelmet, az ember, figyelj már ide, hát a kemény szívűségetek miatt mondta ezt Mózes.
Amen.
Hogy igen, ha már nagyon megkeményedett a szíved, barátom, akkor el lehet válni. De én elmondom nektek tapasztalatban, mert a családomban láttam válást, nem az én családomban, hanem a feleségem családjában. Láttunk válást, és azt tudom neked mondani, hogy a férfit is megsínlette, és a hölgyet is megsínlette. Olyan módon kipicsatlott az egész életük, hogy én alapvetően nem látok esélyt arra, hogy valaha is helyre fog állni az életük, ha csak meg nem térnek, megtérés nem történik az életükben. Láttam elvált keresztényt is. Elvált kereszténynek az életébe olyan lelki torzulások jönnek be, Hogy ez borzasztó. El tudok fogadni olyat, hogy van olyan vállás, ami az Úr miatt történik. Ebben nem megyek bele, azért nem megyek bele, mert a legtöbb ostoba ember, aki keresztény, aki elvált, az mind az Úrra hivatkozott egyébként, hogy hát nem is az volt, nem jól hallottam az Úrtól, nem izé lesz a feleségem, hanem a másik, mert az első, akit elvettem, az rájöttem, hogy nem az Úrtól van, na de majd a másik, aztán majd a harmadik, a negyedik, stb. Tehát mindig meg, hogy ő nem volt igazán hívő, és azért váltunk el, meg lehet hallani ezeket a süket szövegeket, de ezt tudjuk, hogy ez nem igaz, de ettől függetlenül tudunk, hallunk olyanról néha, vagy látunk olyat, hogy valóban egy válás az Úr miatt történik, mert annyira elmérgesedik a helyzet, hogy maga Isten az, aki szétválasztja a két felet, mert nem lehet egyszerre két irányba menni, de hadd mondjam el nektek, hogy egy ilyen esetem, mikor valaki átmegy, olyan súlyos fájdalmakat él át, hogy gyógyulásra van szüksége. Ebben teljesen biztos vagyok. Ebben teljesen biztos. És hogy ezt miért hozom fel? Azért hozom fel, mert ugye ez a szellem, ami azt mondja, hogy te fogyasszál, és lényegében a kereszténységbe is bejött ez a fogyasztói szemlélet, hogy hát nekem, hát már Feri nem tudott már újat mondani nekem, hát akkor elmegyek, meghallgatok egy másik prédikátort, az hát ha valami jót mond, és már 30 éve estem, és az életem nem változott meg, és csak kritizálok, mert már figymálom már a kaját, amit elém, ez a szellem, ez a fogyasztói szemlélet. Fogyasztói társadalom bejött a kereszténységbe. És ezt tudomásul kell venni, hogy ezt a fogyasztói társadalmat valójában ki kell mondani, tetszik, nem tetszik, ezt a baloldal nagyon támogatja, a politikai baloldal. És mivel ez a fogyasztói társadalom bejött a kereszténységbe, ezért az erkölcsileg meggyengült keresztények nem tudtak hatalmat venni a jobboldali szellemek fölött. Értitek, hogy mit akarok mondani? Értitek? És egyébként, ha megnézitek a történelmet, Németországban Hitlernek a hatalomra jutás, én nem mondom azt, hogy... Tehát én is egyetértek azzal, hogy Orbán Viktorért imádkozni kell. Rendszeresen kell imádkozni a vezetőkért. Tehát most a hasonlat, amit mondok, sántítani fog, de értsétek jól. Hitler hatalomra jutása előtt Németországban nem csak gazdasági válság volt, hanem erkölcsi válság is volt. Olyan szinten, hogy amikor Hitler hatalomra jutott, a pünkösdiek, lenyakaznak, hogyha fölteszem a netre, a pünkösdiek gyűjtést szerveztek a Hitlernek, és imádkoztak a Hitlerért Németországban, most a németországi pünkösdiekről beszélek, és azt állították, hogy Isten akaratából jutott hatalomra a Hitler. Óriási, ugye? Óriási. És akkor most nézzétek meg ma, hogy a legtöbb kisegyház mit mond. Akinek van füle, az hallja, hogy mit akarok most ezzel mondani, de nézzétek meg, hogy a legtöbb kisegyház ma mit mond. Mit mond a legtöbb kisegyház? Nem csak akarom elmondani, de tudjátok nagyon jól. És ez borzalom. Ez borzalom. És közben emberek, és akkor visszatérek az üzenetemhez, benne vannak a hétköznapi nyomorult, szerencsétlen valóságukban, és nem tudják megoldani, mert a gyülekezetben nincs látás, otthon nincs látás, sehol nincs látás, és bekapcsolja a tévét, ott kap látást, aztán elég rendesen. Én 35 éve ezért nem nézek tévét, tudod? Kövesd a példámat. És akkor az történik, amiről a múltkor beszéltem, Bibliát nem olvassák ezek az emberek, bekapcsolják a tévét, fölmennek az internetre, meg mindenhová, szívják magukba a jelenlegi világnak a dolgait, és annak, ha még erre rárakódik egy politikai erő is, akkor az már úgy nagyon nagy csemege tud lenni, és annak a szellemisége beivódik a gondolkodás módjukba, és amikor belekerülnek egy rettenetes kihívásba, akkor az adott helyzetüket, az adott szituációjukat, amiben benne vannak, aszerint a szellemiség szerint fogják látni, amit előtte éveken át szippantottak, kajáltak magukban. Értitek?
Amen.
Ezért kell nekünk orba szájba betöltekezni a Szent Szellemmel. Ezért kell nekünk az Isten igéjét kutatnunk éjjel-nappal. Ez legyen a mániánk. Az Isten igéjébe kell belebújnunk, hogy amikor eljön egy helyzet, egy szituáció, egy nehéz kihívás, akkor mire addigra már fel vagyunk készülve, mert beleivódott a lelkületünkbe az a gondolkodásmód, ami az Istennel való közösségből, az Úrnak a szemléléséből belénk ivódott, és ez a szellemiség fogja meghatározni azt, hogy hogyan látjuk azt a kihívást, azt a szituációt, amire beleérkeztünk. Hello! Érted? És ezt kellett volna csinálni ezeknek a drága jó izraeli, szeretjük őket, nagyon tényleg semmi gond, de nekik is ezt kellett volna csinálni ott a pusztában.
Amen.
Szemlélni az Urat, azért adta eléjük Isten a törvényt. Szemlélni az Urat, elmélkedni azon, hogy most miért is kellett átmenni ezen, hogy nem volt vízünk, és akkor mit is akart az Úr ezzel mutatni? Amen. És akkor, ja, igen, az Úr ezzel azt akarta mutatni, hogy türelmesebb legyek, stb. És már is egy ponton megértettem, felismertem valamit, és kezdek változni. Amen. Jön a következő szituáció, hogy mit tudom én, nincsen hús, vagy nincs hamburger, vagy nem tudom. És akkor Isten nagy nehezen küldi a fűrjeket, és akkor megint elkezdek gondolkodni. Mi is akart ez lenni? Miért? Ja, hát az Isten itt a hitetlenségről akart engem tanítani, hogy bízzam rá magam, mert ő nem azért hívott ki engem Egyiptomból, hogy meghalljak a sivatagba. És akkor megint egy felismerés, megint egy változás, és akkor állomásról állomásra, megtapasztalásról megtapasztalásra, szakaszról szakaszra megyek előre, és mire eljutok oda, hogy kiküldik a 12 kémet, és a 12-ből 10 azt mondja, hogy nem lehet bemenni, akkor is csak 2 mondja, hogy be lehet, akkor én föl tudok állni, és azt tudom mondani a 10-nek, hogy hülyék vagytok, nem igaz, nincs igazatok, be lehet menni, mert az Isten velünk lesz. Mert eddig is megsegített az Isten, eddig is adott vizet az Isten, hozott fűrjeket az Isten, küldött mannát az Isten, beledöglesztette az egyiptomiakat a folyóba, vagy a sástengerbe, egész hadsereget. Meg csodák, jelek? Hát miről beszélsz, amikor a számlámat nem tudom kifizetni? Te hülye vagy? Idióta, miről beszélsz? És ez azért mondják ezeket az emberek, mert meg vannak keseredve.
Amen.
És miért vannak megkeseredve? Mert a világot szemlélik, azért vannak megkeseredve. Amen. És kedves barátom, nagyon szeretlek téged, meg minden, amit csak akarsz, de szeretném neked elmondani azt, hogy van egy, a felelősséget nem lehet mindig Istenre hárítani.
Amen.
A mi oldalunk is megvan ebben, a mi részünk, a mi felelősségünk is megvan ebben a dologban.
Amen.
És a mi felelősségünk az, hogy a Bibliát azt nem azért találták fel, nem azért találta fel az Isten a Bibliát, hogy kitegyem a polcomra, és elmondhassam, hogy én nagy prédikátor vagyok, mert nekem van egy nagy Bibliám. És én ettől vagyok nagy ember, de amúgy nem is olvasom soha. Hanem azért, hogy levegyen, és barátom, igen, van, amikor meg kell feszíteni az embernek magát. Én ne izgulj, én is van, hogy fáradt vagyok, és nincs kedvem Bibliát olvasni, nincs kedvem imádkozni. De kell, mert nem tudhatom, hogy milyen kihívásban lesz részem holnap. Hallod, amit mondok? Értsd meg, mit szemlélsz, mit nézel? Amit nézel, olyan szellem jön beléd. És aztán amilyen szellem beléd jött, az szerint fogsz látni. Érted? És Sámson jutott most eszembe, Sámsonnál egyetlen egy óriási probléma volt, a paráznaság, És Delilát nézte folyamatosan, és annyira belejött az a szellemiség az életébe, hogy a végén kiszúrták a szemét Sámsonnak. Kiszúrták a szemét. És ezután a szerencsétlen Sámsonnal, ha mondjuk egy ilyen magamfajta vakember összefut, akkor csak egyet tudok neki mondani, hogy gyere beszéljünk négy szem közt, aztán megbeszéljük ezeket a dolgokat. De most komolyra fordítva, a világban, vagy a keresztény világban, az egyház világban ugyanezt történik. Az ördög nekünk is ad szemlélni valót bőven. És a végén a szemünket is kiszúrhatják. Ez a Pál apostol beszél megbomlott elméjű emberekről. Az nem azt jelenti, hogy elmebetegek lettek egyébként, a legtöbb az lesz a végén szerintem, hanem ott a nuszuk van megbomolva, ami a szellemi felfogó képességet jelenti. Filozófusok is használták egyébként akkoriban a görög filozófusok ezt a szakkifejezést, hogy nusz vagy nousz, és Pál ezt vette át, mert ez akkor, az akkor élő emberek nagyon jól tudták, hogy ez nem a fizikai elmét jelenti, nem is a pszichikus részt jelenti, hanem mindenki tudta akkor abban a korban, hogy ez a szellemi felfogó képességet jelenti. És a szellemi felfogó képessége, ha az embernek megromlik, bezáródik, akkor nem tudja felfogni az Isten kijelentését. És gyakorlatilag mellékvágányra megy az élete. És nem tudja a kijelentést felfogni. Összefüggéseket nem tud értelmezni. Nem tudja a dolgokat összerakni. És a szellemi felfogó képességünk nagyon megromolhat. Először korlátozódik, aztán a végén teljesen meg is romlik. Abban az esetben, ha mi beleragadunk a hétköznapok valóságába. A beleragadás az nem azt jelenti, hogy úgy csinálsz, mint hogyha nem lennének ezek a dolgok. Nem ezt jelenti. Vannak azok a dolgok, csak te nem arra tekintesz. Te nem arra tekintesz. Ez ezt jelenti. Ez ezt jelenti. Mert barátaim, rengeteg olyan hétköznapi valóság, probléma van az életünkben, ami direkt azért talált ki az ördög. Kezdetektől fogva, hogy megbontsa, szétverje, szétvágja, kiszúrja a szellemi felfogó képességünket. Hogy ne lássunk. Hogy vakok legyünk és ne lássunk. És ma ez, szeretném elmondani, hogy ma ez a veszély fenyeget nagyon sok keresztényt. Sok keresztény ebben már benne van, hogy a Norbi is beszélte erről, hogy azt se tudják, hogy hol vannak. De arra hadd hívjam fel a figyelmet, nyomatékosan, hogy nekem meggyőződésem, nem kell messzire menni, ez a veszély fenyeget bennünket is. Ez a veszély fenyeget bennünket is. Csak ebbe az évbe, az elmúlt 3 hónapban több olyan testvérrel beszéltem, aki olyan borzasztó anyagi kihívásokban van benne, egyébként most én is vagyok benne egy-két anyagi kihívásban, de az övék olyan borzasztó, hogy én azt elviselni nem tudnám. És ez nem véletlenül van. Ez nem véletlenül van, mert korszakváltás van. A szellemvilágban mindenképpen korszakváltás van. És az ördög tudja nagyon jól, mert az ördögnek van annyi esze, hogy nem fizikai képen gondolkodik, mert az ördög szellemi lény. Ő tudja, hogy a focit meccset szellembe kell. A szellembe kell lejátszani. És ő ezért tudja nagyon jól, hogy a szellemi felfogó képességét kell a hívőknek megtámadni azért, hogy Amen. Utána ne lássanak. És ha valaki nem lát, azt oda vezeted, ahova akarod.
Amen.
Azt oda vezeted, ahova akarod. Ezt én tapasztalatból tudom, egyszer Budapesten valaki annyira átsegített az úttesten, ez pár évvel ezelőtt volt, hogy elvitt egy olyan helyre, ahol nem is akartam menni, teljesen másik utcába, és egy másik embernek kellett szólnom, hogy vezessen vissza. És akkor is nagyon elgondolkoztam azon, hogy ez mennyire igaz szellemileg ez a dolog. És rengeteg ember van ma, akit az ördög használ arra, hogy félrevezessen embereket. Szeretnék még gyorsan valamiről beszélni, és a legvégén szeretnék beszélni egy nagyon fontos dologról még, a külső és a belső élet közti különbségről, mert úgy érzem, hogy erről mindenképpen beszélni akarok, ez a legfontosabb része az egésznek, és ide akarok kijutni. De szeretnék, gyorsan fel fogunk most olvasni két igét, csak kettő igét fogunk felolvasni. Lapozzatok először az 1 Mózes 15:5-6, aztán utána pedig az 1 Mózes 22:16-17-hez.
Egy Mózes 15, 5. és 6. vers. És kivéve őt, és mondta, tekints fel az égre, és számláld meg a csillagokat, ha azokat megszámlálhatod, és mondta néki, így lesz a te magad. És hitt az Úrnak, és tulajdonítatik az ő néki igazságul.
22-es fejezet.
És mondta, én magamra esküszöm, azt mondja az Úr, mivel hogy a dolgot cselekedik, és nem kedvezel a te fiadnak, a te egyetlen egyednek, hogy megáldván megáldanak téged, és bőségesen megsokasítom a te magodat, mint az ég csillagait, és mint a fövény, amely a tenger partján van, és a te magad örökség szerint fogja bírni az ő ellenségeinek kapuját. Amen.
Amen. Köszönöm. Tehát ugye azt mondtuk, és igyekszem felgyorsítani, ugye azt mondtuk, hogy az, hogy egy kihívást, egy helyzetet, egy szituációt hogyan látunk, az meghatározza, hogy milyen szellem van bennünk. És ugye azt is mondtuk, hogy Káleb, és szerintem Józsuét is nyugodtan idehozhatjuk, mert más igéből kiderül egyébként, hogy ő is ide kerül. Bemehettek az ígéret földjére, mert más szellem, következő hitkorszak szelleme volt bennük, tehát megértették a Szent Szellemnek egy új fajta munkáját. Na most, figyelj ide! Amikor belekerülsz egy helyzetbe, egy szituációba, az első dolog, amit... Na, most én elmondom neked, hogy amikor belekerülök egy helyzetbe, vagy egy szituációba, mi az az első dolog, amit megpróbálok azonnal megtenni. Nem mondom azt, hogy mindig olyan tökéletesen sikerül, de tapasztaltam, hogy működik. Nem úgy működik mindig, ahogy én gondolom, mert Isten mindig ugye keresztül húzza a számításainkat, hogy az én gondolataim nem a ti gondolataitok, mondja az ige, de működik. Az első dolog, amikor belekerülök egy helyzetbe, teljesen kétségbe esetten elkezdem keresni az Istent, hogy hogyan látja az Úr azt a helyzetet, amiben belekerültem. Hogyan látja az Úr? Ábrahámnál az volt a megoldás, hogy Isten először, ezt most nem olvassuk fel, az 1 Mózes 12-ben, amikor olvassuk, hogy kihívta őt, és mondta, hogy gyere ki a te földedről, stb., és megáldalak, megsokasítalak. És megkapta a rémát, hogy megsokasítalak. Megkapta? Megkapta. Mégis a 15-ös fejezetben arról olvasunk, hogy Ábrahám azt mondja, hogy hát igazából én ezt nem értem, ez lehetetlennek tűnik, mert nagyon úgy tűnik, hogy a damaszkuszi Eliézer lesz az én örökösöm, vagy az lesz az örökös, aki a házamnál született, tehát mire szolga, milyen fiúról van szó. És akkor Isten megismételte ugyanazt, csak egy dolgot hozzátett, azt mondta, hogy gyere ki, és számold meg a csillagokat, na így lesz a te magod, és ezt mondja, és érdekes, hogy ezután mondja az ige azt, ez nem most, nekem ez mostanában esett le, hogy ezután mondja az ige azt, hogy Ábrahám hitt az Istennek, és ezt tulajdonítatott neki igazságul. Figyelj, az 1 Mózes 12-ben, amikor Ábrahámot kihívta Isten, és ugyanazt a réma magot adta neki, nem teszi hozzá az ige, hogy Ábrahám hitt volna. Pedig mégis elindult és elkezdett engedelmeskedni az Istennek, ehhez mégis kellett egyfajta hit, Én azért mondom most neked ezeket, hogy gondolkodzatok erről, elmélkedjetek erről, mert lehet, hogy amit mondok, az csak részigazság. És én most szándékosan ilyen, csak ilyen támpontokat adok meg nektek, azért, mert én is szeretnék tovább menni még ebbe a kijelentésbe, és azért, hogy te is tovább menjél, és többet tudjál meg, mint amit én most elmondtam. De az 1 Mózes 15-ben, már amikor képszerűen is megjeleníti Isten Ábrahámnak, hogy hogy foglak megáldani, akkor mondja azt, hogy hitt az Istennek, és ezt tulajdonítatott neki igazságul. És ez azt jelenti, hogy igazából a hit az egyenlő valódi szellemi látással. A hit az látás. Látás a hit. Nem fizikai, hanem szellemi. És amikor szellemileg látsz, akkor tudsz hinni. Illetve ez ugyanaz, tehát amikor hiszel, amikor az Isten hitével hiszel, nem pszichikai hittel, hanem az Isten hitével, akkor te szellemileg látsz. Látsz szellemileg. De vigyázz, nem te vizualizálsz, most én nem erről beszélek, nem agykontrollról, meg vizualizációról beszélek, és nagyon szeretem Jongicsó testvért, de nem az ő negyedik dimenziójáról beszélek, abban is van egy-két nagyon sok érték, amit olvastam, de nem arról beszélek, bár ő sok mindent meglátott ebből, hanem én arról beszélek, hogy te azokat a képeket látod a te bensődben, amiket az Isten ad neked.
Amen.
Nem amit te találsz ki.
Halleluja.
Nem amit te találsz ki. Az elmúlt 20 év, amióta hívő vagyok, azt látom, hogy a kereszténység nagy része hamis illúziókra, hamis látásokra, hamis képekre volt felépítve. És ezért dőlt össze rengeteg embernek az élete, ezért dőlt nyomorba, romokba, mert hamis képekre, hamis illúziókra, hamis látásokra építettek fel dolgokat. Ahhoz, hogy neked igazi, tiszta, mennyei látásod legyen, meg kell fizetned az árat. És az ár az, hogy neked nem rám kell hallgatnod. Nem a mit tudom én kire kell hallgatnod. Ez nem azt jelenti, hogy nem hallgatunk tanításokat, ne érts félre. Hanem ez azt jelenti, amiről beszél az igaz 1 János 2.27-ben, hogy a bennetek, ami a kenet van, az mindenre megtanít titeket. És azt is mondja, hogy maradjatok meg abban, amit eddig tanultatok, amit eddig tőle hallottatok. A belső kenetből kell neked dolgoznod ahhoz, hogy valódi látásod legyen, mert a külső kenet nem hoz látást, a másik embernek a látását hozhatja, amit ő elvett az Istentől. És addig, amíg te benne vagy ebbe a külső kenetbe, addig valamilyen szinten a te szellemed is érzékeli annak az embernek a látását, de te csak abban a látásban tudsz beleállni, amit az Isten adott neked. Például a Witness Lee azt mondta, hogy ő azért kezdte el a Vasmandit követni, mert azt mondja a Witness Lee, hogy megtapasztalta azt, hogy pontosan az a látást munkálta benne az Isten, amit ő a Vasmannitól hallott. Érted? Tehát mikor már találkozott a Vasmannivel, akkor nem az volt, hogy akkor mondott neki a Vasmanni egy új látást, és akkor leesett az álla a Witness Lee-nek, hogy hát tényleg, hát ezt nem is tudtam, hanem egyszerűen, amit a Vasmanni elmondott, az megerősítés volt a Witness Lee-nek, hogy ebbe az irányba kell menni, igen, ez az, amit Isten munkál bennem már évek óta, és a helyzet az, hogy rajtam kívül egyetlen egy személyről tudok, aki ezt a látást egy az egybe követi, és meg is éri, ez pedig a Vasmanni, és ezért kezdte követni a Vasmannit. Ezért lettek munkatársak. Nem azért, mert addig varázsolta őt, amíg az tekintélye alá nem ment, ha maga alá gyűrte, és akkor kinevezte apostolnak, meg te leszel a ébredés központja, meg mit tudom, ilyen baromságok vannak. Ugyanis Pálnak is, és a Timóteusnak is a szíve össze volt kötve, mert egy látáson voltak. Ezért tudta Pál Timóteust fiának nevezni. Nem azért, mert lasszóval vonta maga után, hanem azért, mert egy látáson voltam. A Tituszt azért tudta kiküldeni Pál Krétába. Nem azért, mert a Titusz félt a Páltól, remegett tőle, hogy akkora tekintély, hogyha nem megyek ki, akkor megátkoz, és itt fogok meghalni. Hanem azért, mert egy látáson voltam. Mert a Szent Szellem ugyanazokat a képeket adta neki, úgy nekik ugyanazokról a korszakokról. És azt akarom neked mondani, hogy a te saját helyzetedről, az Istentől kell elvenned látást, az Istentől kell elvenned a mennyei képet. Tudom, hogy fáradt vagy, de próbálj még egy kicsit rám figyelni, mert ez az üzenet, amit ma este elmondok, ez megváltoztathatja az életedet, ezért könyörgök, ne nézz így rám, hogy hagyjam abba, ne nézz így rám, kérlek, mert úgyis meglátom. Meglátom, csak nem úgy, ahogy te, hanem a bensőmben. Kérlek, hogy még egy 10-15 percig még figyelj, mert ez az üzenet a jövőre nagyon meghatározó lesz. Ez lehet, hogy nagy képűség a részemről, de nem tehetek róla, most nekem adta ezt, azt az üzenetet az Isten. Ha másnak adta volna, akkor más is joggal ugyanezt elmondhatná. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy nem, ez nem az én üzenetem, hanem Isten üzenete. És ezért menj be a te belső szobádba, amikor bajba vagy. És keresd addig az Urat, amíg nem kapsz egy látást, egy belső képet a Szent Szellemtől. Nem amit te vizualizálsz, hanem amit a Szent Szellem ad neked. Belső mennyei látást, egy belső képet. Hogy hogyan vélekedik Isten arról a helyzetről, amiben te benne vagy. Mert ugyanis nem tudod legyőzni a hétköznapi valóságodat, ha nincs mennyei látásod. És a legtöbb ember azért nem tud győzni a legtöbb keresztény ma a hétköznapi valósága fölött, mert nincs mennyei látása. És mennyei látás nélkül elvadul a nép. Ez azt is jelenti, hogy teljesen össze-vissza mennek, és az egész életük egy nagy romhalmazzá válik az egész. Olyan ránézel, és azt mondod, ezt aztán már tényleg nem tudom elkezdeni, ki fogja összerakni ezt az embert. Egyik csapásból, egyik összetöretésből a másikba megy, és még mindig nem tért meg. Hány ilyen ember van? És Ábrahámnak Isten úgy tudta megmutatni, hogy figyelj, nézd a csillagokat. A 1 Mózes 22-ben azt mondta neki, hogy nézd a fövenyt, a homokot. A csillagok, hogy amikor föltekintek a csillagra, ez a magasságot is jelenti, azt a magasságot, amiben Isten el akar vinni engem, és amiben más szellemben fel lettem ültetve Jézus Krisztus feltámadása által, amikor a feltámadással azonosultam hitáltal és újjászülettem, akkor bele tulajdonképpen Jézus Krisztus feltámadásában mi is benne vagyunk. Vele együtt feltámadtunk. Benne vagyunk ebben a feltámadásban, és vele vagyunk, tehát Krisztusban vagyunk egy magasságbeli pozícióban. Az Efézus levél erről beszél. De a tenger fövenye, a tenger homokja, az mélységet, az alázatot jelenti. Mert ha homokot látni akarom, akkor le kell hajolnom, nem? Ahhoz alázat kell. És ennek a kettőnek, a magasságnak és a mélységnek egy keresztény életében együtt kell munkálkodnia. Magasságnak és mélységnek együtt kell munkálkodni az életünkben. Ha lehet, hogy ez most, amit én elmondtam neked, csak egy filozófikus mondat, de ne félj, mikor belekerülsz a következő megtapasztalásba, következő próbádba, akkor nagyon jól fogod érteni, hogy mire gondolok. Mert ez csak úgy lehet megérteni, egyrészt kijelentés által, másrészt megtapasztalás által. Mert az Isten, tehát a kereszténység, az nem egy ilyen doktrinális tanoknak az összessége, hanem egyszerűen annyi, hogy követek egy szemét. Krisztust. És amire a Krisztus engem éppen tanít, eljuttat, kijelentéseken, megtapasztalásokon, embereken, helyzeteken, örömökön, bánatokon, nehézségeken, meg boldogságokon keresztül is, ezek a megtapasztalások által értek meg bizonyos szellemi alapelveket, és rakódik bennem össze az, amit az Isten bennem fel akar építeni. Az 1 Mózes 32-ben, ezt nem olvassuk fel, ott is, 10-es verstől 13-as versig látjuk, hogy Jákob nagyon nagy bajban van. Fél, hogy jön Ézsau és kiírtja az egész csapatot. És végre Jákob, ha megnézed a Jákobnak a történetét, nagyon megdöbbent az elején, még üzletelget Istennel, hogy ha te ezt adod, akkor én azt adom, ha te ezt, azt adod, kötünk egy barter üzletet. De az 1 Mózes 32-ben nem cserebelél, ott már nem barterezik Istennel, hanem ott megalázza magát. Ott a Jákob, ott látjuk először az alázatos Jákobot, aki elmondja, hogy most nagyon félek. Nagyon őszintén elmondja az Istennek, most nagyon-nagyon félek. Most nagyon félek. Mert nagyon félek attól, hogy Ézsau idejön és levágja a gyerekeket, anyákat, mindenkit kiírt. És Uram, rájöttem, hogy Te vagy egyedül méltó a dicsőségre, mert egy vándorbottal mentem át itt a Jordánon, és most 2 táborom van. De Uram, rájöttem most, én végre rájöttem most először, hogy én nem is az a Jákob vagyok, akinek gondoltam magam, mert nagyon félek. De Uram, Te azt mondtad nekem, hogy megáldasz, megsokasítasz, mint az ég csillagait, mint a tenger homokját, ugyanazokat a képeket mondja, ugyanazt a látást adta Jákobba is a Szent Szellem, mint Ábrahámba, meg Izsákba. És ezért beszél az ige arról, hogy Ábrahám, Izsák és Jákob istene, mert ugyanaz az Isten, ugyanaz a nyomvonal, ugyanazok a megtapasztalások, és bizonyos értelemben ugyanaz a korszak. Persze más-más korszak is, de bizonyos értelemben ugyanaz. És ezért ugyanaz az Isten. És hivatkozik az ígéretre, a látásra, a képre, amit benne a Szent Szellem kimunkált, hivatkozik. És ebből a látásból imádkozik. Nem pszichéből imádkozik, hallod? Hanem szellemből imádkozik. És szellemből csak akkor tudsz imádkozni, ha előtte megkapod szellembe, hogy miért kell imádkozni, hello? Megkapod azt a látást, azt a terhet, amit ki kell imádkoznod magadból. Na végre Jákob eljutott abba a helyzetbe, hogy volt mit kiimádkoznia. Megértette, hogy miről van szó.
Amen.
És ezt az imát hallgatta meg Isten.
Amen.
Ezt az imát hallgatja meg Isten. És befejezésként, van egy nagyon érdekes ige. 2 Korintus 5.17. Nem olvassuk fel, ezt fejből tudom. Ugye ott az van, hogy a régiek elmúltak, íme minden újjá lett. Az íme, most figyelj, amire mi azt mondjuk, hogy íme, most én elmondom neked, hogy ez az eredeti szövegben hogy kellene hallatszania. A régiek elmúltak, lásd! Újjá lett minden.
Amen.
Lásd, újjá lett minden.
Halleluja.
És amikor te újjá születtél, és új teremtés lettél, az új teremtésben már minden benne van, ami a Krisztusé.
Halleluja.
Hallod? A mennyei Jeruzsálem,
amen,
ott van a szívedbe, a szellemedbe. A trón ott van a szellemedbe.
Halleluja.
Az élet folyója ott van a szellemedben.
Halleluja.
Az aranyutcák, a gyöngy kapu ott van a szellemedben. Az a csodálatos valóság ott van a szellemedben.
Amen.
És amikor elkezdesz imádkozni, és elkezded az igét kutatni, és elkezdesz Istennel lenni, akkor be tudsz menni ebbe a szellemi valóságba. Még nem teljes mértékben, de mindig egyre közelebb.
Halleluja.
Megtapasztalásról megtapasztalásra hív téged Isten.
Amen.
Korszakról korszakra hív téged Isten. És figyelj ide! És itt most megválaszolom azt a kérdést, amit tudom, hogy többen föltettetek magatokban. Hogy van az, hogy az Istennel átélek nagy dolgokat, és ezt nem tudom átkonvertálni a külső életembe? Hogy van ez? Ez azért van, mert a szellemed, most én a ideális állapotról beszélek, tehát arról, hogy az Istent követjük, ez azért van, mert a szellemed, a belső életed, az fényévekkel előrébb jár, mint a külső életed. A külső életed csak kullog a belső életed után. És figyelj ide! amikor meglátta az ígéret hölgyét, most figyelj, most nézzetek rám kérlek, mert ez nagyon fontos. Amikor meglátta az ígéret hölgyét a Józsué és a Káleb, és mégis ők akkor nem mehettek be, hanem csak a következő generációval 40 évvel később. És nagyon érdekes, hogy nem anyáztak ezek az emberek. Ez, figyelj, nevetünk most ezen, de gondold végig. Elmegyek egy földre, megláthatom, már álmodozok arról. Holnap felépítek egy házat. Lali lesz az egyik szomszédom, Feri lesz a másik szomszédom, Norbi lesz a harmadik szomszédom. Meghívom őket a kertembe, eszünk finom szőlőt, hügyét, gránátalmát, és leheveredünk, és megbeszéljük a régi dolgokat, hogy emlékszel, amikor ketté vált a Jordán, és tudod, akkor átjöttünk mindent. És hálát adok az Úrnak minden, és visszamegyek, és elmondom Józsuéval együtt, mondjuk, hogy gyerekek, be tudunk menni, hát ezeket bekajáljuk, ne féljetek. És a 10 azt mondja, hogy nem. És ugye, ha emberi módon gondolkodsz, akkor mit mondasz? Azt mondja, jó, hogy nem gond, gyere, mi ketten bemegyünk. Az többiek itt érdekelnek. De nem ez történt. Hanem az történt, hogy a 10-szel együtt akkor mi ketten sem mehetünk be. Tehát Józsué és Káleb sem mehetett be a 10-szel együtt. És ezt feldolgozni lelkileg. Ezt feldolgozni lelkileg. Ebbe bele lehet őrülni, ha ezt nem tudjuk feldolgozni. Ugyanis átélünk nagy élményeket az Úrral, én saját tapasztalatból mondom, átéltem az Úrral nagyon nagy élményeket, de nagyon sokszor a külső életembe ezt nem tudtam átkonvertálni. És még olyan is volt, hogy bűnöket is elkövettem, pedig nem akartam, higgyétek el, de elkövettem. És olyan is volt, hogy embereknek csalódást okoztam. És olyan is volt, hogy emberek teljesen joggal azt mondták rám, hogy még egy ilyen következetlen embert, mint te, még nem is láttunk. És közben a belső életemben meg zajlottak a szellemi események. És majdnem beleőrültem. Ezt nem tudtam feldolgozni. Hogy van ez? Hát nem értem, Uram. Hát nem értem, hát nekem már meg kellett volna változnom, nekem már itt és itt kéne tartanom, nekem már a mit tudom én milyen glóriának a homlokon kéne lennie, és mindenkinek látnia kéne, hogy milyen szent vagyok, ehhez képest mi testvérek teljesen joggal mondták rólam, hogy tudod, amit te most csináltál, az nagyon fájt nekem, és nem tudtam mit, mert azt mondtam, igazatok van. És közben kinyitottam a Bibliát, és bekerültem Isten jelenlétébe. És beszélt az Úr nekem, hogy a filiszteusokat, meg a mit tudom én kit le kell győzni, meg kell Anákot le kell verni, olyan kijelentéseket adott az Úr, amiknek köze nem volt a jelenlegi élethelyzetemhez, akkor, épp akkor. De 6 hónappal később, vagy másfél évvel később, vagy pár héttel később, amikor belekerültem egy helyzetbe, szituációba, akkor értettem meg a pár héttel előtte kapott igéket. Érted?
Halleluja.
Akkor állt össze a kép. És ezért kell neked gyűjteni. Ezért ne hidd el azt, hogy a bibliaolvasás értelmetlen. Ez nem igaz. Nem értelmetlen, mert te gyűjtesz. A következő kihívásra gyűjtesz. Aztán, mikor legyőzöd a következő kihívást, megint gyűjt, közben már gyűjtesz a következő kihívásra. És erről is beszél az ige, hogy még éppen behordják a learatott búzát, amikor már vetik a következőt, vagy már éppen a régit kell kihordani, hogy az újat be tudják hozni. Ez pontosan ezt jelenti, hogy a szellemi élet, hogyha jól vagy az Úrral, az rettenetesen fényévekkel előrébb van, mint a külső életed, mint a fizikai életed. Erről van szó, hogy mindig a régi gabonát ki kell hordani az új elől, mert egyszer annyira növekszel szellemben, hogy mindig újat és új gabonát kell behordani, és a régit mindig ki kell hordani. Közben a külső életedben meg küzdködsz, hogy nem tudom befizetni a számlát, nem megdöglött a kutyám, meg megmérgezték a macskámat, meg összevesztem a feleségemmel, meg nem tudom, hogy mi lesz a gyerekemmel, meg a mit tudom én, és akkor a kettő között öllött, mert két világperemén élünk, a fizikai világperemén és a szellemi világperemén élünk, és közben az Isten azt akarja tőlünk, hogy ne te akard legyőzni a te a hétköznapi valóságodat, mert úgysem tudod megtenni, nem gyere beljebb, egyre beljebb a Szentek Szentjébe, és a többit bízd rá, mert minden el van rendezve. És ezért mondja az ige, hogy minden gondotokat az Úrra vessétek, mert neki gondja van rátok. Érted? És hogyha ezt megérted, ez a kulcs, barátom, ez a kulcs, ha ezt megérted, akkor össze tudod hangolni a fizikai és a szellemi életedet, és nem őrülsz meg, nem leszel elmebeteg, hanem győzni fogsz, a Krisztusnak a győzelmébe fogsz járni egész életen át, és belépsz a dicsőségbe, dicsőségből dicsőségbe, egyre beljebb és egyre beljebb. És ez a zárás, az utolsó mondat, van olyan helyzet, ez gyakorlati tapasztalatból tudom, van olyan helyzet, amikor olyan rettenetes szituációban van az ember, hogy kavarognak az agyában gondolatok, nem tud Bibliát olvasni, mert megkap egy kijelentést, az következő percben az ellenkezőjét, akkor elmondom, hogy én mit csinálok. Leteszem a Bibliámat, bezárom az ajtót, és addig imádkozom nyelveken, amíg be nem kerülök egy békességbe. Még nem tudom, hogy mi a helyzet, nem tudom, hogy mi fog történni, de egy dolgot a szívemben már megértettem. Be tudtam menni a nyugalomba. Az 2 Korintus 5.17 folytatódik tovább, ugye a régiek elmondtak, lásd, újjá lett minden, és a 18-as vers így folytatódik, hogy és ez pedig az Istentől van, aki megbékéltetett bennünket önmagával. Tehát, vagyis, van olyan, hogy nem kapsz rögtön kijelentést a te helyzetedre. Ne ijedj meg, akkor tedd le a Bibliát, imádkozzál nyelveken, az Úr behív téged akkor a te jelenlétedbe, tarts ki, nekem volt, hogy 4 órát ki kellett tartanom, akkor olyan paradicsomi állapotban éreztem magam utána, hogy nem akartam abba hagyni.
Halleluja.
Tavaly decemberben a kisfiam majdnem a kiszáradás szélére került. Már a temetését vizualizáltam magam előtt, annyira rossz állapotban voltam. És azt mondtam, ezt nem lehet csinálni. És éjszaka nem tudtam aludni, nekiálltam imádkozni, bekerültem Istennek egy olyan rendkívüli jelenlétébe, hogy azt hittem, hogy a mennyben vagyok. Valahogy ott ültem a szobába. És nem tudtam még, hogy mi lesz, de valahogy láttam magam előtt, hogy minden el van rendezve. Érted? Tehát egyszerűen láttam, hogy el van rendezve. El van rendezve. És akkor már nem csak ilyen klisészerűen mondom, hogy a fejemmel tudom, hogy el van rendezve, teső víz az Úrba. Hát ez nagyon kevés. A szívedbe kell ezt tudnod. A szívedbe. És ehhez addig kell lenned Isten jelenlétében, amíg ez a tudatot a Szent Szellem ki nem munkálja a te szívedbe, hogy rá tudom bízni az Úrra. És ez az a nyugalom, amiben be kell menni. Ez az a nyugalom. Ha ezt megérted, ha megértitek, a kisfiam jól van egyébként, dicsőség az Úrnak. Ha ezt megérted, akkor nem fogsz depresszióba esni, és nem fogsz keseregni, nem úgy fogsz a gyülekezetbe menni, hogy hát, itt sincs gyógyulás, itt sincs szabadulás. Én elmondom neked, a világ 90%-ában, a keresztény világ 90%-ában, jelen pillanatban alig vannak csodák. Ne hidd el, amit a Gát TV-n látsz. Hát én ezért nem is nézem. Ne hidd el, az csak reklám, propaganda, az amerikaiak nagyon jók ebből. Ne hidd el. A legtöbb gyülekezetben ma mindenütt a világon hasonló problémák vannak, mint amivel mi küzdünk. Csak valahol meg a gyülekezet van, és ott 50 000-en küzdködnek ezzel a problémával, mi meg mit tudom, néhány százan vagy néhány ezer. Ennyi a különbség, semmi más, hidd el nekem. Semmi más. Ott megtéretlenek tömege van, itt meg nem olyan nagy tömegben, de szintén megtéretlenek kell a tömegüleket. Ennyi a különbség! Ennyi hidd el! És ha ezt megérted, akkor boldog leszel, nem leszel depressziós. Ne engedd, hogy a keserűség tanítson téged.
Halleluja.
Nagyon szeretem Norbinak ezt a mondatát. Ne engedd, hogy a keserűség tanítson. Mondják, az élet megtanított. Megáll, persze. Ne engedd! Mert akkor démonok tanítanak, tudod? Keserű démonok tanítanak. És keserű démonok mondják, hogy ne dumálj te nekem, te is csak ugyanolyan keresztény vagy, mint mi. De ha a Szent Szellem tanít, akkor megérted, hogy igen, te is ugyanolyan keresztény vagy, mint én. Te is, téged is megváltott az Úr, engem is megváltott az Úr. Igen, sokféleképpen vétkezünk, mindjárt Jakab mondja, de magára is mondta, mert több eszembe mondta, de meg akarunk térni. És ez a különbség. Barátaim, Isten áldjon meg benneteket. Örülök, hogy elhúzhattam az időtöket. Végre a teher lement rólam. Imádkozzunk, jó? Jani, gyere imádkozz, mert elment a hangom, én már nem tudok. Már semmire nem vagyok képes, jó?